Következik a Kerengő külpolitikai beszélgetések. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
Több mint két hete folyamatos tiltakozások zajlanak Iránban. A biztonsági erők erőszakosan lépnek fel a tüntetéseken résztvevők ellen, ami becslések szerint mintegy 3500 halálos áldozatot és 10 000 feletti letartóztatottat eredményezett már. Egyes jelentések szerint a tüntetők ellen gyorsított eljárások és kivégzések is történhetnek. Donald Trump amerikai elnök katonai beavatkozást is kilátásba helyezett. Az egész világ lélegzett visszafojtva várja, mi történik most, megdől-e a teokratikus rezsim, demokrácia vagy káosz lesz-e Iránban, és milyen nemzetközi következményei lesznek mindennek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Posgai Nóra vagyok. Vendégünk a stúdióban N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa, akivel élőben beszélgetünk most itt a stúdióban. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
Hát először is beszéljünk az okokról, hogy miért pont most, december 28-a óta tartanak a megmozdulások, több mint két hete. Miért most, mik az elsődleges és mik a mögöttes okok?
Hát elsődleges okként azt lehet említeni, és erre talán a kedves hallgatók is emlékeznek, hogy december 28-án bejelentették az iráni pénz, a riál igen nagy arányú 40%-os leértékelését, miközben az elmúlt évben az Iránban az élelmiszerek ára is nagyon megemelkedett. Itt az alapvető élelmiszerek esetében is egy-két alapvető élelmiszeren állami dotáció van, de a többi alapvető élelmiszeren akár 70%-os áremelkedés is tapasztalható volt. Tulajdonképpen ez a közvetlen kiváltó ok úgy tűnt, hogy a bazárban kezdődik, és pontosan azért, mert ez ugye az, hogy a riálnak az árfolyama csökken évtizedek óta, hogy már egyszer 6-0-át le kellett vágni fizetőeszközről, hogy megint szó volt arról, hogy további nullákat levágni, stb., ami ugye a nagyságrendeket mutatja talán. Ez önmagában nem újdonság, de hogyha hozzátesszük azt, hogy az ingadozás, tehát az árfolyam ingadozása és annak a kiszámíthatatlansága, az is évek óta egy nagyon komoly aggodalom, akkor így ez már megint mást jelent. És emellett arról is beszélni szoktak, hogy az iráni középosztály elég erőteljesen, hát nem lehet szebben mondani, lecsúszott. Ez például ott lehet tetten érni, amikor Magyarországon is több ezer iráni diák tanul, amikor a szülők nem tudják Iránból átutalni a tandíjat nekik. Egyrészt a szankciók miatt, amelyek a banki forgalmat akadályozzák, de másrészt akár azért, mert hogy már nem áll rendelkezésre az az összeg. Másrészt pedig nagyon sok szó esett arról, én nem vagyok gazdasági szakértő, de nagyon sok szó esett arról, hogy az iráni gazdaság menedzselése, kezelése, struktúrája is rászorulna egy nagyon komoly átalakításra, és ezt azért is vehetjük igazán komolyan, mert a 2024-ben megválasztott jelenlegi hivatalban levő iráni elnök, Massoud Pezeshkian, ő maga is már a választási kampányában is beszélt arról, hogy a gazdaságot át kell alakítani. Erre azóta nem nagyon, hát volt módja, lehetősége, nagyon sok minden között ugye a megfogalmazások változnak, és tegyük hozzá még egy fontos tényezőt, amiről épp a tüntetések miatt nem nagyon szoktunk beszélni, pedig akár tavaly nyáron is, vagy pár hónappal ezelőtt is talán emlékeznek rá, volt egy nagy hír, hogy hát a bejelentették, hogy a fővárost el kell költöztetni. Talán ezt úgy lehet, hogy többeknek megütötte a fülét. Na most Teherán hát egy tizen jó pár milliós, ha a külső agglomerációt is hozzáveszünk, lehet, hogy akár 20 millió fele közelítő nagyváros. És az ok az, hogy olyan erőteljes klímaváltozás zajlik Iránban, az iráni fennsíkon, amit nem nagyon lehet kezelni. Teherán maga elég magasan van, tehát 1500 méteren, és hogyha északfele fölnéz az ember, akkor ott vannak a 3000 pluszos hegyek, amelyeket korábban még nyáron is hó fedett, a legtetejét. És bizony a teheráni vízellátás egy jelentős részben például erre támaszkodott, télen az esőre, illetve ilyenkor évközben mindig meg a folyamatos hóolvadásra, hiszen ha nyáron is van hó, akkor ez mindig olvad. Na most elmaradtak az esős évszakok, elmaradt a nagy hó, tehát hogy nem volt elegendő hó, de egyébként is a klímaváltozás zajlik. Na most ez azért is különösen érdekes, mert itt megint nagyon sokan állami félremenedzselésről beszélnek, hiszen abban az országban, amely időszámításunk előtt első évezred óta államisággal rendelkezik, és már akkor is megvoltak az akkori öntöző rendszerek, tehát egész döbbenetes, ma is mutattak képeket. Na most ebben ezeket ugye megreformálták, új gátakat építettek, átvágták, átkötő hidakat, meg földsávokat építettek, de most gyakorlatilag hát borzasztóan nehéz helyzet alakult ki. Na most ebből következően a Teherán környéki hatalmas víztározók is gyakorlatilag van, ami teljesen kiürült, van, ami minimumon megy, és kérdés, hogy megtelítődik-e, illetve ha igen, mikor. Na most naponta vízkorlátozások vannak, és ebből következően áramkorlátozások is. Tehát ez a mindennapi életet is folyamatosan befolyásolni tudja. És akkor még ugye, ahogy ön említette, a politikával kapcsolatos aggodalmak is.
Hát igen, Ali Khamenei ellen is elhangzottak jelszavak a tüntetések. Tehát egy rezsim ellenes hangulat is van. Erről mit lehet tudni, hogy mennyire, hogyan viszonyulnak az emberek ehhez a teokratikus hatalomhoz? Elegük van most már ebből, nyugatiasodni szeretnének?
Én azt gondolom, vagy amit én láttam Iránból, amikor megadatott nekem, hogy eljussak oda, sokszor évente is akár, hogy először is abból kifolyólag, hogy az iráni forradalom idején 1979-ben a lakosság 39 millióan volt, ma 2025-26-ban a lakosság 90-92 millióan van. Azt mondják, hogy körülbelül a lakosság 75%-ának nincsen semmiféle élménye, magáról a forradalomról sem. Az azt követő iraki-iráni háború az egy legalább annyira meghatározó élmény, aminek elég komoly szerepe volt abban, hogy végül is ebből az iszlám forradalomból megszilárdult ez a jelenlegi síta iszlám alapú úgynevezett velájete fakih, a vallástudós irányítása alapú rendszer, amely egy ilyen kettős rendszer, mert miközben a legfőbb hatalom istené, Isten a legfőbb törvényhozó, mondja az iráni alkotmány, aközben tulajdonképpen köztársaságnak hívják az országot, a hatalmi ágak szét vannak választva, még akkor is, hogyha ezeket ugye vallási szempontból Isten irányítása alá rendelték is. És hát abból következően, hogy a fiatal, vagy az azóta született lakosságnak nincsen forradalmi élménye sem a nagy részüknek, de ráadásul ugye hát ők is nyitottak a világon, az internet eddig működött, most akadályozzák, internet, telefon, utazások, azért elég sok iráni jár kell a világba, nagyon sokaknak van a diaszpórában rokonságuk. Filmek nyugatról, filmek akárhogy is, tehát mindenféle módon is. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az irániak ne lennének tisztában azzal, hogy a világ hogy is nézhet ki, de mindemellett a társadalom egy jelentős része mélyen vallásos is. De ugye azt tudjuk, hogy hogy a vallás és a politikai rendszer között nem feltétlenül van szoros kapcsolat, és azt is meg kell jegyezni, hogy a különösen a fiatal korosztály körében azért látható a kevésbé vallásos szabálykövetés, az egyéni szabadságokra való készség, hajlam. Nem vagyok benne biztos, és ezt azután végképp nem lehet felmérni, hogy a saját egyéni szívében, gondolataiban a vallásnak milyen szerepe van. Ezt ugye lehet, hogy a külsőségekben, lehet, hogy
hát a... Hát inkább itt ebbe erre a politikai vallásosságra gondoltam, tehát azért ez politikai... egy elég elnyomó, vagy deskript, hát, vagy ilyen preskriptív, ez egy megint, ilyen előíró ez, vallási hatalom ehhez.
Ezt nem tudom, mert...
Kendőt
mert,
kell hordani a lányoknak.
Igen, és, de ugye, ugyanakkor, igen, de pont a kendő, ugye, ugyanakkor egy podcastot hallgattam tegnap vagy tegnap előtt, és az egyik szakértő azt mondta, és ezen úgy elgondolkoztam, és tényleg rácsodálkoztam, hogy Iránban nem ez az első komoly tüntetés. 2009-ben volt egy a választási eredmények miatt, az volt a jelszó, hogy hol az én szavazatom, arról beszéltek az utcán, és az állítólag még mindig nagyobb tüntetés hullám volt, mint a mostani. Akkor is történt valami alkalmazkodás, a kendő 2022 kapcsán is. Hiába próbálták meg újra és újra visszahozni a kendőviselést, fel van függesztve a végrehajtása. Tehát alkalmazkodik valamilyen módon egy kicsit a rendszer, és hát azért legyünk őszinték, kendő ide vagy kendő oda, Iránban a vallási pozíciókat kivéve egy nő számára minden pozíció nyitva áll. Lehet autóversenyző, lehet sportoló, lehet parlamenti tag.
Na hát ez érdekes. Hogyan reagál a hatalom most erre a tüntetésre? Ugye olyan hírek jöttek, hogy én azt olvastam, hallottam elsősorban a nemzetközi sajtóból, hogy 3500 körüli halálos áldozat, 10 000 körüli letartóztatás, de nem tudjuk. Tehát, ahogy Erzsébet is mondta, ugye megszüntették az internet szolgáltatást, felfüggesztették a mobil hálózatot.
Azóta...
Most mit tudunk, honnan lehet tájékozódni, mi igaz, mi nem igaz?
Hát rengeteg hír jön, de ugye a ChatGPT meg az AI időszakába a mindenben is kételkednünk kell. A tüntetések, amikor elkezdődtek, számomra meglepő módon a vezetés, még maga a Hamenei ajatollah is elismerte, hogy ezek jogos aggályok, jogos gondok, és kezdeményezték a tüntetőkkel való beszélgetést, párbeszédet. Igen ám, és erre körülbelül január 8-át jelölik meg fordulópontnak, egyszer csak megjelent az erőszak. Most, hogy ki volt erőszakos kivel, ember meg nem mondja nyilvánvalóan, de tény és való, hogy hirtelen lettek halálos áldozatok, sok halálos áldozat lett, és hirtelen lettek halálos áldozatok a biztonsági erők soraiból is. Tehát körülbelül 150 biztonsági erő halottat tartanak nyilván. Én 2500-at láttam civil áldozatként, de szerintem ezt megint nem fogjuk tudni innen tisztázni. Ami azt jelenti, hogy valaki visszalőtt rájuk, valaki őket is megtámadta, nem? Hát valamitől ők is meghaltak.
Na de hát azért és itt arányaiban mégiscsak a civil lakosság, és mégiscsak a tiltakozó lakosság az áldozat
Természetesen, ezt senki nem vitatja, senki nem kételkedik ebben. Én azt szeretném mondani, hogy a kezdeti békés tüntetések, amik körül egy bő hétig tartottak, és az állami vezetésnek a késztetése, a készsége, hogy tárgyaljon, egyszer csak jött egy pont, amikor megfordult. Na most ez a megfordult, ennek szerintem óriási következményei lehetnek. Egyrészt nyilván minden áldozat családja, ismerősei, rokonai valamilyen módon reagálnak erre. Másrészt azt mondják, hogy most már két napja mondják, hogy alább hagynak a tüntetések, vagy igaz, vagy nem, nem tudjuk. Harmadrészt, ugye Donald Trump elnök megfenyegette Iránt, de most hátrébb lépni tűnik, és ennek például az egyik oka az, hogy az iráni külügyminiszter talán tegnap megjelent Fox News, egy amerikai hírcsatorna oldalán.
Ráadásul egy konzervatív, jobb oldali
egy konzervatív, és ott beszédet mondott, és azt mondta, hogy nem hajtunk végre halálos ítéletet, ugye ez volt az egyik.
Hát erről volt szó, hogy kivégzik már tegnap az első fiatal
Igen, de azt mondta,
embert.
Hogy sem az, se holnap, most szó szerint idéztem, hogy ez most melyik napra vonatkozik, nem tudom. És a másik az, hogy az iráni tüntetők között is óriási nagy kérdőjelek jelentek meg sokak fejébe akkor, amikor egyrészt az Egyesült Államok támadni akar. Izraelből jönnek olyan hírek, bár jegyezzük meg, Benjamin Netanyahu az utóbbi pár napban nagyon visszafogottan nyilatkozik, ha egyáltalán. De például olyan hírekkel van tele az internet, hogy a Mossad ügynökök veletek vagyunk, és nem tudom. És megjelent a trónörökös, akinek Iránba semmiféle követői tábora nincsen.
Hát ez érdekes, erről is beszéljünk majd. De még maradva az amerikai lehetséges beavatkozásnál, ugye most Donald Trump hátrébb lépett, mert azt mondta szó szerint, hogy abba maradtak a mészárlások, vagy abba maradtak a gyilkolások, és ezért megfontolás tárgyát képezi a beavatkozás, inkább tárgyalni kell. De Amerika mindenképpen beleavatkozik ebbe, beleavatkozott már azzal, hogy a szándékát kifejezte.
Hát Amerika már tavaly nyáron beleavatkozott abba, amikor az Egyesült Államok és Iránnak azt hiszem a 5. vagy a 6. tárgyalási fordulója volt, már a delegációk egy része megérkezett, ha jól emlékszem, Dohába lett volna a tárgyalás, és akkor Izrael háborút indított Irán ellen, és ebbe az Egyesült Államok is beszállt. Tehát Amerika már beavatkozott, ami úgy tűnik, hogy megint csak Hamenei ajatollahot látszik igazolni, aki végig mindig azt mondta, akkor is, amikor kvázi az isteni törvények értelmezése alapján megengedtetett a tárgyalás, például a nukleáris program kérdésében, mindig azt mondta, hogy oké, igen, tárgyalás, de én nem bízom az amerikaiakban. Na most a tavalyi 12 napos háború után ő megerősítve érzi magát ebben.
Hát sőt, Nicolás Maduro esete óta, eltávolítása óta Venezuelában talán megfordulhat az iráni vezető fejében is, hogy ezt talán őt is elakarják.
De tavaly a 12 napos háborúban megpróbálták Hameneit is, és Pezeskian elnököt is elérni, eltalálni, nem sikerült. Hameneit akkor elmenekítették.
Hát ha nagyon szerették volna, el tudták volna. Erre egy szakértő nekem ezt mondta, hogy ha nagyon akarták
én
volna,
nem tudom,
volna.
Én azt tudom, de megint csak mit hiszünk el, vagy hát kinek igen. Hiszünk, vagy egyáltalán. Minden esetre volt olyan, hogy támadás érte azt az objektumot, ahol akkor a kormánynak üléseznie kellett volna, azon pedig akkor Pezeskiannak ott kellett volna, és ott is volt csak.
De most esetleg lehetséges egy ilyen forgatókönyv, hogy eltávolítják,
nem.
Ha magától nem megy,
Én szerintem nem, és megmondom miért. Azért, mert lehet, hogyha nem lett volna a tavaly nyári 12 napos háború, akkor elképzelhetőnek tartanám, de azóta hát az irániak fel vannak készülve mindenféle lehetőségre. Ráadásul megmondom őszintén, én azt sem értem, hogy Trump elnök egyszerre Venezuela, Kuba, Kolumbia, Grönlandot is akarjuk, és Iránt is akarjuk, ezt mind így egyszerre, és akkor még nem beszéltünk az orosz-ukrán háborúról, és nem beszéltünk arról, amit Donald Trump elnök mindig mondott, hogy de a legfőbb cél Kína távoltartása, tehát én ezt nem látom igazán. Ettől függetlenül egy dolgot megtanulhattunk, hogy Donald Trump hajlandó hirtelen véleményt változtatni, és hirtelen döntéseket hozni.
Hát lehet ezt rugalmasságnak is hívni, hogy mindig az aktuális fejlemények függvényében ugye képes rugalmas is lenni, de hát ez megint most nézőpont kérdése. Nagyon érdekes az, hogy belépett a képbe Reza Pahlavi, az 1979-ben előzött sah fia, aki most az Egyesült Államokban él, és nagyon aktív a közösségi oldalakon, és aktívan buzdítja a tüntetőket, és a régi monarchia helyreállítását szeretné érthető módon, vagy legalábbis azt javasolja, hogy ő egy átmeneti hatalmat tudnak képezni, mondjuk egy demokratikus választásokig. A nyugati sajtó, én a francia médiát követem, ott nagyon lehetséges forgatókönyvnek, és nagyon támogatottként mutatják be Pahlevit, ugye a sakkfiát, de Erzsébet szkeptikus ezzel kapcsolatban, úgy tudom.
Én nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Reza Pahlavi 79 óta Iránon kívül él, egyszer nem járt Iránban, nincsenek kapcsolatai Iránban. Ha elhisszük azt, hogy mi most rendszert váltani szeretnénk, hogy Irán rendszert váltson és demokrácia legyen, a demokráciát nem monarchiának hívják, ez egy másik szempont, amit általában elfelejtünk, és igazából a külföldön élő iráni diaszpórának is csak az egyik részében, tehát én nem állítom, hogy neki nincs egy tábora vagy egy csapata, de például, ha megnézzük, az egyik legfontosabb Amerikában élő irániaknak az egyik legfontosabb intézetét, a Quincy Institute-ot, akkor ők például nem támogatják, és a legtöbben nem támogatják, sőt, a tüntetők közül is most már jönnek olyan hírek, most megint ugye sok mindent lehet csinálni, de amikor interjúkba elmondják, hogy de hát nekünk ez semmi közünk, ez a monarchiához, hát 47 éve nincs itt monarchia. Hát ne akarjatok minket monarchiára rábeszélni, amikor arra bátorítatok, hogy legyen demokrácia és átalakulás, akkor miről beszélünk?
Átmenetileg se. Nincs egy ilyen jó emlék a sakkról, hogy akkor bőség volt, szabadság volt, nyugatias világ volt.
Nem, a sakk és az apja sakk is egyfajta európai típusú modernizációt felülről kezdeményezett, és hát inkább azt mondom, hogy erőltetett le rá a nép, arra a népességre, amely akkor még sokkal, de sokkal konzervatívabb volt, mint ma. Ugye mára az iráni 90-92 milliós lakosságnak a 70-80% urbánus környezetben él, akkor fordítva volt, azok éltek vidéken és távol, de még egyszer mondom, akkor 39 millióról beszéltünk, vagy még kevesebbről, hiszen ugye ez a modernizációs program, ez egy nagyon kemény program volt. Nagyon iráni szempontból, az iráni akkori népesség szempontjából egy nagyon durva beavatkozás volt, tehát a sakk testvére, egy ikertestvére volt egy lány, visszaemlékezéseit megírta, és abban leírja, hogy a szülei, papa sakk és mama sakkné között meghallgatta a beszélgetést, gyerekkorából emlékszik rá, amikor az idősebbik sakk azt mondja, hogy de a feleségének, hogy de le kell vedd a csadort, amikor ilyen külföldi követeket fogadunk, és azt mondja, hogy de én nem veszem le a csadort, én akkor mesztelennek érezném magam, hát nekem muszáj, de akkor is le kell venned az ország érdekében. Most gondoljunk bele, hogy ez annak a fordítottja, mint amikor az iszlám forradalom jött, és azt mondta azokra a nőkre, akik nem hordták, hogy tessék visszavenni. Ez ugyanaz, csak a másik irányba. És azért, mert mi ezt Európában modernizációnak látjuk és tartjuk. Hát én emlékszem, a nagymamám is, ha kilépett az utcára, föltette egy felkendőt, pedig életében muszlimot se látott sose.
Na de hát most már egészen más világ van, és lehet, hogy szeretnének másképpen élni az irániak most már, és ehhez átmenet lehetne akár a sakkfia.
Ezért mondtam, hogy valamennyi alkalmazkodási lehetőség is van. A 22-es, ugye a felkendő körüli elhíresült vita óta, voltam 25 májusában is Teheránban, és nem az, hogy az utcán nincs fönn a nőkön a kendő, vagy a nyakukban van, hanem az üzletbe, a személyzet, a női személyzet, ahol pedig rögtön el lehet kapni őket. Fel van függesztve a végrehajtási törvény, én azt gondolom, hogy egyszerűen ráüvredtek arra, hogy na ez a vonat elment, a férfiak támogatják a nőket ebben.
Említette, hogy demokráciát szeretnének az irániak. Választások kiírása az egy lehetőség, vagy az, hogy akkor most Ali Khamenei most távozik, meg úgyis öreg, és hogy akkor Ali most Khamenei, valami más rendszer lesz innentől kezdve.
Ali Khamenei az alkotmány szerint a szakértők gyűlése egy 84 tagú turbános testület által elvileg visszahívható, de ez magát a modellt hozná egy olyan helyzetbe, ami rossz színben tüntetné fel. Tehát erre valószínűleg nem fog sor kerülni. Ugyanakkor A választások, ugye parlamentet lehet választani, és elnököt lehet választani. Én arra számítanék, hogy Hamenei marad a helyén, vagy ő önként lép hátrébb egy kicsit, bár ezt ugye amíg a jelenlegi alkotmány van, azt nehezen teszi meg, de hogy több teret enged esetleg a végrehajtásnak, ezt láttuk az eddigi tüntetések mögött is, egy lassú átalakításra számolnék, azzal, hogy a gazdasági gondokat muszáj lesz kezelni, gazdaság szerkezetét átalakítani, és a másik pedig az, hogy hát Hamenei, ha távozik, akkor nyilván egy új helyzet fog adódni, és most az egy Iránban évtizedek óta az a nagy kérdés, hogy ki következik Hamenei után. Körülbelül 30 éve mindig az a válasz, hogy halálos beteg, és mindjárt meghal, és majd Isten, amikor magához szólítja, akkor kiderül, hogy és mint. Valójában most is van jelöltekről kérdés, téma, látjuk azt, hogy jelöltek nevei forognak, meg fogjuk látni.
De akkor rendszerváltozás nem lesz. Tehát nem számíthatunk arra, hogy egy egészen más berendezkedés.
Én azt gondolom, hogy most ezt Magyarországon miért kell elmagyarázni, amikor nekünk is eljutottunk egy rendszerváltásig, de ahhoz azért egy hosszabb átalakulási folyamat vezetett. Nyilván az iráni helyzet teljesen más, tehát én nem akarom összemosni a kettőt, félreértés ne esik. Nem ezt mondom, én azt mondom, hogy én valami inkább ilyen lassú átalakulást várok, ami sok dolognak a függvénye, és nyilván az egyik dolog maga Hameneinek a személye is.
Hát még a nemzetközi porondról és a nemzetközi kapcsolatokról is szerettem volna kérdezni, de lejár az időnk, viszont azt mindenképpen tényleg csak két mondatba, hogy mennyire érintettek a keresztények ebben az egészben. Kevés keresztény él, de vallásszabadság van, ők mit szeretnének, hallatszik-e a hangjuk?
Az iszlám értelmében a könyves népek, és ez Iránban érvényes, a könyves népek szabadon élhetnek és gyakorolhatják a vallásukat. Iránban 5 vallási kisebbséget tartanak. Nyilván a zoroasztriánusokat, zsidókat, asszirkáldeus keresztényeket, északi örményeket, déli örményeket, akiknek az alkotmány garantálja mindezt a jogát, illetve alanyi jogon küldhetnek egy-egy képviselőt a parlamentbe. A keresztények olyan 300-500 ezer között vannak ma Iránban a becslések szerint.
És őket nem érinti ez az egész megmozdulás?
Én azt gondolom, hogy ők a többiekkel irániként tüntetnek az utcán.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és itt
köszönöm
volt a stúdióban.
Is.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa volt a vendégünk. Urbán Péter technikus és Peresztegi Attila zenei szerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Posgai Nórát hallották.